Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 66. Zsoltárunkat énekeljük fennállva, a 66. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik, örvendj egész föld az Istennek. Testvéreim, és a kis gyermekeink piciny versét hallgassuk meg, amit advent harmadik vasárnapján szép hangosan elmondanak nekünk.
Boldog se volt talán soha, kinek nincsen karácsonya, nem sejti, hogy milyen csoda, kinek nem lesz karácsonya, hogy is hova vezet az út, ha véget érítlen. Majd az ég felé, de csillag felé siet, s utat mutat mindenkinek.
Nagyon köszönjük. Énekeljük testvéreim, folytatva Isten tiszteletünket, a 166. dicséretünket, a 166. dicséretünket mind a négy versével énekeljük. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk.
Yeah.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliumának 25. részéből, a 14. verstől a 30. versig. Máté evangéliumának 25. részében a 14. verstől ezt olvassuk. Jézus mondja, mert éppen úgy van ez, mint az az ember, aki útra akarva kelni, előhívatta az ő szolgáit, és amilyen volt, átadta nekik. És ad az egyiknek 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1, kinek-kinek az ő erejéhez képest, és azonnal útra kelt. Elmenvén pedig, aki azt az 5 talentumot kapta, kereskedett azokkal, és szerze más 5 talentumot. Azonképpen, aki a 2 vala, az is más 2 nyert. Aki pedig az 1 kapta vala, elmenvén elásta azt a földbe, és elrejté az ő urának pénzét. Sok idő múlva pedig megjött ama szolgának ura, és számot vetett velük. És előjövén, aki az 5 talentumot kapta, hozza más 5 talentumot, mondván, uram, 5 talentumot adtál nékem, ímé más 5 talentumot nyertem azokon. Az ura pedig mondta néki, jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Előjövén pedig az is, aki a 2 talentumot kapta, vala monda, uram, 2 talentumot adtál volt nekem, ímé más 2 talentumot nyertem azokon. Mondanék ki az ő ura, jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Előjövén pedig az is, aki az 1 talentumot kapta, vala monda, uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és ott is takarsz, ahol nem vetettél. Azért félve, elmentem és elástam a te talentumodat a földbe, íme megvan, ami a tied. Az ő ura pedig felelvé mondanéki, gonosz és restszolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is takarok, ahol nem vetettem. El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál, és én megjövén nyerességgel kaptam volna meg a magamét. Vegyétek el azért tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és megszaporítatik. Akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. A haszontalan szolgát pedig vesétek a külső sötétségre. Ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük néked, hogy meg is megállhatunk a te színed előtt, és dicsőíthetünk téged örömmel a szívünkben. Köszönjük néked, hogy kijelentetted magad a Bibliában, és megnyílhat előttünk ez a könyv, és ezt olvashatjuk, érthetjük, alkalmazhatjuk a magunk életére. Köszönjük, hogy ebből sugárzik reánk a te igazi bölcsességed, ami bölcsétez bennünket is, bolond embereket. Kérünk, hogy hadd szólaljon meg ma is ez az ige, a bölcsesség beszéde. És kérünk téged arra, hogy segíts hittel befogadni a szívünkbe, hogy mi is bölcs emberekké lehessünk, és bölcs emberekként menjünk ki ebből a templomból, vagy legalábbis bölcsebb emberekként, mint ahogy bejöttünk. Kérünk téged, hogy segítsél bennünket a hétköznapi életünkbe is eligazodni, és bölcs döntéseket hozni, amikkel téged dicsérünk, és amivel magunk és környezetünk javát is szolgáljuk. Kérünk téged, hogy tégy bölcsekké a hétköznapi élet dolgaiban, eligazodni és szerinted való döntéseket hoznunk. Köszönjük, hogy most jöhetünk hozzád a bölcsességhez, és kérhetünk, hogy add a te lelkedet, és add a te igédet, és adj nekünk igaz hitet a szívünkbe, hogy úgy fogadhassuk, amire tanítasz. Istenünk, köszönjük néked, hogy az Úr Jézus Krisztusért, ami drága Urunkért, megváltónkért, aki meghalt és feltámadott érettünk, ő érette, meghallgatsz most minket. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és készülve az ige hirdetésre hallgassunk meg egy szép zeneművet. Hadd emelje ez is a szívünket, hadd csöndesítse el a lelkünket egy kicsit. Händel Hámol brácsa versenyének 2. tételét hallgassuk meg. Köszönjük szépen. A 227. énekünk első versével készüljünk Isten igéjének hallgatására. A 227. énekünk első versét énekeljük. A mi szívünk csak te hozzád, Jézus Isten báránya. Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliumának 24. részéből olvassuk, a 24. rész 44. verséből. Jézus mondja, azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek fia. Kedves testvéreim, advent harmadik vasárnapja van, és az eddigi vasárnapokon az Úr Jézusnak a visszajöveteléről beszéltünk, amit ő maga megígért, és amit az Isten gyermekei, igaz hívei epekedve várnak is. Tudjuk, hogy Jézus eljött dicsőségében, de megalázva magát. Másodszor eljön dicsőségében, már nem megalázva magát, hanem leplezetlenül bemutatva fenséges dicsőségét. Most itt vagyunk, és azt kell a szívünkbe vésni, és megerősíteni magunkból, hogy nekünk ezt a Jézust várni kell. Várni lehet. Várnunk szabad. Minden esetre várakozás közben bizonyos veszélyek leselkednek reánk, amit érdemes röviden átgondolnunk. Már azért is, hogy lássuk ezeket a veszélyeket, és akkor utána jobban el tudjuk őket kerülni. Jó lenne úgy várni az Urat, ahogy neki kedves, ahogy ő szeretné azt. Az első veszély, amire szeretném fölhívni a figyelmeteket, az az alkalmazkodás veszélye. Tudnélik, az a veszély, hogy Isten gyermeke, Isten gyülekezete, népe elfordulva Istentől és az ő igéjétől a világ felé fordul, az istentelen, hitetlen emberek világa, kultúrája felé, és azt tekinti maga számára kötelező normának. Nem az Isten, nem az ő igéjét, nem az ő akaratát, hanem azt keresi, amit a világ vár tőle. Az lesz neki fontos, amit a világ, a hitetlen világ akar tőle. A hitetlen világ János apostol bemutatja azokkal a szavakkal, hogy mindaz, ami a világban van, az a test kívánsága, a szem kívánsága és az élet kérkedése. Vagyis, ami a világban van, körülöttünk is, az nem Istentől van, hanem úgymond az emberből jön ki. Az emberi szemek kívánságából, testkívánságából, a dicsvágyból fakad. Tulajdonképpen az egész kultúra, ami körülvesz bennünket, az Istentől elszakadt, az Istennel ellenkező, hitetlen embernek a szívére megy vissza. onnan jön ki az egész kultúra, amit látunk, ami körülvesz minket a médiába, a munkahelyen, vagy bárhol, ahol vagyunk. Azt mondja az írás, hogy a hívő népnek, az Isten népének, hogy ne szabjátok magatokat ehhez a világhoz, hanem vizsgáljátok meg, hogy mi az Istennek az akarata. Ő hozzá szabjátok magatokat, és ahhoz, amit ő a Bibliában mondott nektek. A fő tájékozódási pontotok ne az legyen, amit magatok körül láttok, hallotok, hanem az, amit itt láttok az Isten szavában, az Isten igéjében. Péter apostol is figyelmezteti a hívő embereket, hogy őrizkedjetek, hogy az Isten telenek tévejgéseitől elragadtatva, elsodortatva, a saját erősségetekből ki ne essetek. Ne idomuljatok ehhez a világhoz, aminek van egy nagy sodrása, egy nagy ereje. Ne engedjétek, hogy fölkapjon benneteket, mint a tornádó fölkapja a tárgyakat, dolgokat. Ne engedjétek, hogy elsodorjon benneteket a világ szelleme, a kor szellem, mint ahogy egy hatalmas megáradt folyó el tudja sodorni mindazt, ami az útjába kerül. Ti figyeljetek föl a ti istenetekre, a ti uratokra, figyeljetek az ő igéjére, amiben szól hozzátok, és ehhez szabódjatok, ehhez igazodjatok, ehhez alkalmazkodjatok, ne a világhoz. Nagyon nagy kísértése volt, testvérek, az Isten egyházának az egész történelem folyamán az, hogy a világhoz szabja magát. És minél inkább előre halad ez a folyamat, az egyház annál inkább belesimul, hogy így mondjam, a környezetébe. Érthető módon. Mint a kaméleon, ami belekerül valami környezetbe, és ott fölveszi azt a színt, ami éppen uralkodik, domináns. Ugyanúgy az egyház is szépen, az Isten népe, hívő emberek is fölveszik a világ színét, és olyanokká lesznek, mint a világ. A világra úgy mondjuk szekuláris, azaz Istentől elfordult, és akkor az egyház is, a hívő ember is szekuláris lesz, világias lesz, elvilágiasodik. Nincs már semmi különbség, hogy így mondjam, a világ és az egyház, a világ és az Isten gyermekei között. Megdöbbent, amikor az ember ezt látja a történelemben, egyháztörténelemben, vagy akár a mai időkben is, az egyház életében, az egyházak életében, amikor ha odafigyelünk, akkor észreveszünk, hogy az egyházi közegben, templomokban, teológiákon, egyházi intézményekben, tehát egyházi közegben egy sajátos keresztjén, ilyen bibliai gyökerű terminológiával, szóhasználattal előadva, de tulajdonképpen ugyanaz szólal meg, mint ami a világban van. Ami a hitetlen világban van. Az ember sokszor úgy csodálkozik, hogy az emberek nem nagyon veszik ezt észre, de hát miért is vennék észre? Valakinek föl kell ráhívni a figyelmet, hogy a világ visszhangjává válik az egyház. A hívő nép tulajdonképpen. Valahogyan a közeg meg a terminológia az kicsit más, mint ami a világban van, de ami tartalom elhangzik, ami a lényeg, az valahogy mégis ugyanaz. Mai példákat is lehetne mondani, meg régieket is, de mondjuk először egy régi példát. Amikor hazánkban tombolt a marxizmus, és például elhatározott politikai szándék volt a TSS-ítés, akkor elkezdtek a templomokban a lelkészek prédikálni, rájuk volt sózva, de volt, aki önként és dalolva, bibliai textusok alapján a TSS-ítés mellett. Jó magyar parasztember kiment a világba, hallotta, hogy lépjen be a TSC-be, ott lesz neki jó, bement a templomba, bibliai textusok alapján ugyanezt adták neki elő. Pedig azért a Bibliából elég nehéz ezt levezetni. Mármint, hogy a TSC-be való belépést, ugye. A világban ott van egy elmélet, egy biológiai, eredetileg biológiai elmélet, az evolúció elmélet, amit kiterjesztettek a pszichológiára, kiterjesztettek a társadalomtudományra, kiterjesztettek a teológiára is. Az egyház átvette. Egyház átveszi. Mi nem beszélünk már teremtésről. Mi arról beszélünk, hogy teremtés, hát az úgy, ahogy a Bibliában volt, az nem volt, az mitosz, az egy legenda. Tulajdonképpen az evolúció az a valóság, azáltal teremtett Isten. Nem teremtés volt, hanem az evolúció által teremtett Isten. Mint hogyha nem zárná ki egymást a kettő, világosan egyértelműen. Amit a világ mond, mi azt ismételgetjük valami keresztény terminológiával ellátva. Ahogy mondjuk egy mai példa, pontosan eszkatológiai példa. Itt van a világban egy olyan meggyőződés, a világban, hogy ez a világ egyre jobb lesz. Pontosan az evolúció elméletnek a jövő képe ez. Tudnélik, minden ugye folyamatosan fejlődik, feltartóztathatatlanul, és ennél fogva a világ mindig egyre magasabb szintekre emelkedik. A világ, mondják, a világi emberek egyre magasabb szintre kell, hogy emellődjék, ugye. Egyre magasabb életszínvonal, egyre magasabb minőség, minden egyre jobb lesz, egyre szebb lesz. Míg végül egyszer csak megérkezünk az Isten országába, amiben természetesen Istennek már nincs helye. Az istentelen Isten országába. Földi mennyországba, paradicsomba. És akkor jön az egyház, kidolgoz egy eszkatológiát, a liberális teológia, ami ugyanezt mondja. Azt mondják, jön vissza Jézus, de ezt nem úgy kell érteni, ahogy a Bibliában le van írva, hanem úgy kell érteni, hogy mi emberek összefogunk, mindenki mindenkivel összefog, vallásra, hitre, nemre, mindenre való tekintet nélkül, összedolgozunk, és a világot Isten országával fogjuk fejleszteni. Ugyanaz, ami a világban van, ugyanaz jön vissza az egyházban, a teológiában, a szószékekről, csak egy keresztjén mezbe van öltöztetve. A világ azt mondja ma, hogy a homoszexualitás az egy teljesen normális dolog. És azt el kell fogadnunk, és tolerálnunk kell. Sőt, némelyiknek javasolják, hogy kövesse ezt. Jön az egyház. A Biblia világos, egyértelmű utasításai vagy kijelentései ellenére kijelenti ugyanazt, amit a világ vár tőle. A német evangélikus egyház legfőbb vezetői most adtak ki nemrégiben egy nyilatkozatot a családról, amelyben a családot nem egy férfi és egy nő élethosszig tartó életközösségeként határozzák meg, hanem két ember élethosszig tartó életközösségeként. Egy kis különbség, de mégis hatalmas különbség. Nem egy férfi és nő, két ember. Lehet két férfi is, két nő is. A házasság. Mondja egy egyházi dokumentum, amelyik a családról szól. És ennek az egyháznak a vezetőjét Budapesten, a mi egyházunk vezetői, díszdoktori címmel ajándékozza, akinek az aláírása ott égtelenkedik ezen a papíron. Nemrégiben volt egy nagy gyűlés a dél-koreai Pusanban, egyházak világtanácsának a nagy gyűlése. Az egyházak világtanácsa egy egyházi világszervezet, sok van, de ez az egyik egyházi világszervezet. Nem is tudom, 200-300 egyház, vagy lehet már majdnem 400 egyház is a tagja. Benne az orosz ortodox egyház is például. És akkor tárgyalnak, és a végén kiadnak a kongresszusnak egy nagy nyilatkozatot, és a nyilatkozat vége így hangzik, hogy az egyházak, a protestáns egyházak elkötelezik magukat a világ megjobbítására. A világ megjobbítására. Mit az egész világ ezt mondja mindenhol, hogy mi megjobbítjuk a világot. Mi is jövünk és odaállunk, mi is megjobbítjuk. Veletek együtt jobbítjuk ezt a világot. Mert nem akarunk tudni arról, hogy ez a világ ítélet alatt van, nem akarunk tudni arról, hogy ennek egyszer vége lesz, nem akarunk tudni arról, hogy az evangélium által minden egyes embert Isten a megtérésre, a Krisztus hitére hív. Nem, Ugyanazt mondjuk, visszhangozzuk, amit a Biblia. Ez az alkalmazkodás. Ez az alkalmazkodás. És mindig, testvéreim, ha most a példák sorát lezárjuk, az történik, hogy amikor a világhoz alkalmazkodik az egyház, akkor mindig a világ egy nagy tapsviharban tör ki. Mindig elkezdik tapsolni az egyházat. Díjakat osztogatnak nekik. Az év embere. Ugye éppen Ferenc pápát tüntették ki az utóbbi napokban ezzel. Az év embere. Olyan szépen mosolyog, olyan kedvesen ölelgeti az embereket, közben mond igazat is, de mond igellenes dolgokat is, az már nem érdekes. Ő az év embere. Ez már, testvérek. Tavaly készített egy reklámfilmet az egyházunk Jézusról, Jézus születéséről. Belső egyházi tiltakozás, de a világ média díjat adott a filmért. És az egyházban, akik készítették a filmet, erre hivatkoznak, hogy milyen nagyszerű, hogy még a világ is elismerte a mi alkotásainkat, és csak itt az egyházban vannak, akiknek nem tetszik. Jaj, amikor minden ember jót mond felületek, mondja Jézus. Ugye? És mondott mást is. Mondott még mást is, ami az emberek között magasztos, az Isten előtt utálatos. Vigyázni kell, testvérek, amikor a világ tapsol nekünk, hívőknek. Mert lehet, hogy ez annak a jele, hogy nagyon rossz úton járunk. Nagyon rossz úton járunk. Lehet, hogy népszerűek vagyunk egyébként, de lehet, hogy ugyanakkor nagyon hatástalanok. Az embernek sokszor az a benyomása, hogy olyan hatástalan azért a kereszténység, a mai, akár magyar társadalomban, vagy Európai Unióban, vagy bárhol. Hatástalan. Miközben tapsolnak neki, meg népszerű, a közben hatástalan. Azt mondja Jézus, hogy a só megízetlenül, már pedig az elvilágiasodott egyház az a megízetlenült só, akkor az emberek kidobják, és eltapossák. Nem jó másra. Nem lesz jó másra. Látszik, mondjuk Baranya megyébe, az ottani egyik lelkipásztor beszámolója kapcsán, négy gyülekezet van, amely képes eltartani a lelkészét. Alig járnak az emberek templomba. Következésképp nincs pénz sem, mert az emberek, akik jönnek a templomba, ők adják össze a gyülekezetnek a pénzét. És ha elindultok itten Makóra, meg Hódmezővásárhelyre, meg elmentek Szentesre a nagy templomba egy Isten tiszteletre, akkor lehet, hogy itt ezen a részen elférne az az összes ember, de lehet, hogy sokat mondtam, testvérek, aki mondjuk a Szentesi nagy templomba ül jelen pillanatban, vagy majd egy fél óra múlva. Eltapossák az emberek. Olyanok akarunk lenni, mint ők. Mondja az egyik budapesti esperes. Olyanok akarunk lenni, mint a világ, hogy ők olyanok legyenek utána, mint mi. Nagy bölcsesség. Testvérek, azt mondja az apostol nekünk, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem vizsgáljátok meg az Isten akaratát, és úgy várakozzatok az Úr Jézusra, hogy vizsgáljátok, hogy mit akar ő, és ahhoz akarjatok alkalmazkodni, és ne a világhoz. Lehet, testvérek, hogy azért a mi szívünkbe is bele kell nézni, a saját szívünkbe, és megvizsgálni magunkat, hogy vajon mi nem vagyunk-e ilyen alkalmazkodó hívők, nem rejlik-e ott emögött a mi saját lustaságunk, nem rejlik-e ott a kényelem szeretetünk, nem rejlik-e ott az, hogy gyávák vagyunk és félünk konfrontálódni a világgal, mert konfrontálódni kellene ebbe meg abba a, akár elvi, teológiai, erkölcsi, életstílusbeli, életvitelbeli kérdésben konfrontálódni, de nem. Mert félünk, mert gyávák vagyunk, mert lusták vagyunk, mert szeretjük a kényelmet, és ezért nem. Ezek bűnök, testvérek. Ezek bűnök. A kényelem szeretet is, a gyávaság is, a félelem is, ezek mind bűnök. Azt mondja a Jelenések könyve, hogy gyáváknak nem lesz helyük az Isten országába. Ezekbe bűnbánatot kell tartanunk, és odaszállni magunkat arról, hogy ha kell, akkor konfrontálódni fogunk. Természetesen, testvérek, ez nem azt jelenti, hogy egy félreértést röviden eloszlassak, de erről külön lehetne sokat-sokat beszélni, hogy a világban nem találhatunk olyan dolgokat, amiket meg kell őriznünk, meg kell tartanunk. Lehet, hogy a világban, mondjuk, ahogy Pál apostol ismerte mondjuk a görög költészetet, és olvassuk, hogy az aténi beszédjében idéz a cilíciai Aratosztól, vagy Epimenidésztől, egy másik görögtől egy-egy mondatot, de ezeket a mondatokat, ezeket egy keresztény összefüggésbe ágyazva adja elő. De megőrzi az akkori kultúrának egyes kis részeit, és javasolja is a Filippi levélbe, hogy az emberek, a hívők nézzenek körül, mert a világban találhatnak Isten akaratával egyező mozzanatokat, egyező tételeket, egyező állításokat, egyező jelenségeket. És ezektől nem kell nekik elzárkózniuk. Hát hiszen a világban az Isten általános kegyelme kapcsán az emberek létre tudnak hozni, vagy ki tudnak mondani igaz dolgokat és helyes dolgokat is, amiket nem kell elsöpörnünk, amiktől nem kell elzárkóznunk, hanem amiket megtarthatunk, és amiket beleágyazhatunk egy keresztény világnézetbe, egy keresztény gondolkozásba, keresztény életünkbe is. Hát nem csak hitetlenek vannak a világban, hanem még hívők is. És ráadásul a hívők is tudnak létrehozni jó dolgokat, amiket nem kell elsöpörnünk ebben a világban. Mert Isten szerint való dolgok, megnyilvánulások, jelenségek. Megszűrhetjük akár egy filmet, egy regényt, vagy bármit, egy filozófiát, egy pszichológiai, megszűrhetünk, mert lehet, hogy találunk benne olyan mozzanatot, ami helyén való. Szoktam emlegetni mondjuk a logoterápiát, ugye Viktor Frankl-nak a logoterápiáját, aki arról beszélt, hogy az embereknek a fő problémája, hogy nem látják az életüknek az értelmét, mert nincs egy elég magas rendű cél előttük, ami érdemes lenne nekik küzdeni, és ezért úgy érzik, hogy nem értelmes az életük. És ő azon fárdozott, hogy kidolgoz egy pszichiátriai, pszichológiai módszert, hogy valahogy értelmet, valami célt mutasson az embereknek, ami elég magas rendű ahhoz, hogy értelmesnek érezzék az emberek a saját kis életüket. Ebben van valami, ami jó, ami helyén való fölismerés. Mi ezeket áthozhatjuk, és egy keresztény összefüggésbe, bibliai összefüggésbe ágyazva tovább vihetjük. Ez nem alkalmazkodás. Az alkalmazkodás az ennél egy sokkal a rosszabb dolog. Akkor az lesz az irányadó, amit ott hallok, ott látok, a korszellem, a kor divatja, és ahhoz kezdek el én is alkalmazkodni. És fölveszem azt a stílust, azt a mondani valót mondom el, csak egy kicsit más nyelvezeten, más közegben. Ne alkalmazkodjatok a világhoz. Ne engedjétek, hogy elsodorjon, hanem vizsgáljátok meg az Isten akaratát. A következő ilyen veszély testvérek, ami leselkedik reánk, az az elzárkózás. A világtól való, az istentelen világtól való elzárkózás. Ez szinte az előzőnek az ellentétje. Ugye ott alkalmazkodunk a hitetlen, istentelen világ gondolataihoz, divatjához, szokásaihoz, a korszellemhez. Itt meg azt látom, hogy elfordulunk tőle, és egy ilyen gettóba vonulunk, hogy így mondjam, egy ilyen hívő gettóba, egy ilyen keresztény gettóba. És azt mondjuk, hogy minket nem érdekel a világ. Minket nem érdekel a világ, se a szép oldala, se a tragikus oldala, se a jó, se a gonosz. Nem érdekel minket semmi világi gondolat, semmi világi alkotás, semmi kulturális termék, mert mi várjuk az Urat, és vele vagyunk elfoglalva. Mi fennköltek vagyunk, és mi csak az Úr dolgaival foglalkozunk. És hasonlítani kezdünk, vagy kezd az Isten népe, sokszor volt ilyen a történelemben, ma is van, hasonlítani kezd azokhoz a tanítványokhoz, akik Jézus mennybe menetelekor ott álltak, és néztek így a mennybe. Hát tátva maradt a szájuk, meg így megkövültek, és így néztek a mennybe. Egyszer csak ugye eltűnt előlük Jézus. Ezek meg ott álltak, és így lestek. Mintha ott sóbálvánnyá változtak volna. Néztek így fölfele. Akkor két angyal jön hozzájuk, és azt mondják neki, mit álltok itt nézvén a mennybe? Hát ez a Jézus, akit láttatok most elmenni, majd ugyanígy fog eljönni. Ja, akkor összeszedik magukat, visszamennek Jeruzsálembe, és elkezdik csinálni a dolgaikat. Tehát sokszor van ez a mennybe meredünk. Ez a mentalitás, hogy hát, várjuk az Urat. És közben elhanyagoljuk a földi dolgainkat. És nem is foglalkozunk a földi dolgokkal. Mert ezek van alantasak. A régi időkben erősen hatott a kereszténységre is a platonizmus. És utána jött ennek egy megújulása a történetben, a neoplatonizmus. Platón, ez a nagy görög ókori filozófus azt mondta, hogy a világ, amit látunk, ez az anyagi világ, ez egy alacsony rendű világ, ez az anyagi világ. Van egy ideális világ, ami emögött van, fönt van valahol. Az ideák világa, a tökéletesség világa, az a magasabb rendű világ, és azzal kell nekünk foglalkozni, és nem annyira ezzel a földi, anyagi dolgokkal, mert ezek az alacsonyabb rendűek. És valahogy ez a filozófia beszüremkedett már a keresztjének fejébe, és szívébe, és lelkébe is, és azt mondják, hogy a földi dolgok azok, meg ezek a testi dolgok, meg ez az étel, meg az ital, meg a szexuális élvezet, meg a nem tudom én, a munka, meg egyéb dolgok, amik ehhez a földi világhoz, ezek alacsony rendű dolgok. A magasabb rendű dolog az, hogy olvassuk a Bibliát, és az Úr dolgaival vagyunk belemerülve. És ilyen elrévet szemmel nézünk, és a mosatlan közben ilyen hegyekbe áll a konyhába, a szoba takarítatlan, a hívő nem dolgozik semmit becsületesen, és nem szorgalmatoskodik, végzi a maga munkáját. Férfi, nő, mindegy, mert mi mostan az Úr dolgaival vagyunk elfoglalva. Mert azok magasabb rendűek, mint ezek a földi dolgok. És belemeredünk a... Értitek ezt a mentalitást? Azt mondja az apostol a Tesszalonika belieknek, aki nem akar dolgozni, ne is egyen. Miért mondja ezt? Azért, mert a Tesszalonika beli hívők között volt egy csoport, amelyik annyira várta az Urat, hogy már dolgozni se akart. Viszont enni azért csak kellett, meg inni, ugye? És hát várták a többiektől, hogy akkor majd a ti, akik hát nálunknál alacsonyabb rendűk vagytok, majd bele vagytok merülve ugye a hétköznapi élet dolgaiba, dolgoztok, mint az állat reggeltől estig, majd ti eltartotok minket, a fenkölteket, akik meredünk a mennybe, és nem csinálunk semmi földi dolgot. Mert mi várjuk az Úr Jézust. Mondja az apostol, ezért mondja nekik, hogy ez egy téves dolog. Nem az a baj, hogy várjátok az Úr Jézust, hanem hogy tétlenül várjátok. Tétlenül várjátok, és nem láttok utána a saját dolgaitoknak. Hát az Úr testvérek, ha nézzük a Szentírást, az ő tanítványait, elküldte ebbe a világba. Nem kivette őket a világból. Azt mondja a főpap imájában, és nem azt, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól a világban. Menjetek a széles világra, mondja nekik Jézus, és hirdessétek az evangéliumot. Hirdetni kell az evangéliumot. Menjenek a férfiak, és dolgozzanak. Az asszonyok is csinálják a maguk dolgát a családban. A gyerekek is csinálják. A munkaadók, a munkások. Fölsorolja a rabszolgákat, a szabadokat, az özvegyeket. Ki mit csináljon a világba? Tele van az Új Szövetség is, meg az Ószövetség is ilyen igékkel. A hívőknek ebben a világban dolguk van. Az egész életük, minden életterületükön Isten tiszteletet kell gyakorolni. A munka is Isten tisztelet, a családi élet is az. A gyereknevelés is, az a mosogatás, a takarítás, a tanítás az iskolában. A tervezés, a laboratóriumi kutatás, az orvosi rendelőbe való munkálkodás. Minden Isten tisztelet kell, hogy legyen. És az Úr akaratára figyelve kell csinálni, és nem lehet azt mondani, hogy hát ez semmi. Mert az a jó, hogy így megállunk, és akkor az Úrra nézünk, és csak úgy vagyunk. És ugye mennybe meredtünk. Saját dolgaitoknak utána lássatok. Miért különülünk el, miért zárkózunk el sokszor, testvérek? Itt is az ember elgondolkozik, hogy miért zárkózunk el. Hát nem azért zárkózunk el, testvérek, mert mondjuk félünk a világtól. Ez a gonosz világ el fog minket csodorni az Úrtól. Nem törődünk ezeknek a dolgokkal. Nem, mi egy filmet nem nézünk meg, egy színházba nem megyünk el. Mi egy jó ételt nem eszünk meg. Mi egy jó pohár bort nem iszunk meg. Mi nem. Mi még csak ha a szexualitást is, vagy csak a gyerekkel, csak akkor. Mi nem merülünk el ilyen dolgokba. Mi nem. Mert mi szentek vagyunk. Testvérek, nem azért, mert félünk a világtól, pedig nem kéne. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világba, hanem őrizd meg őket a gonosz. Tehát az Úr nem tud minket megőrizni a világba. Nem tud eligazítani, nem tud bölcsességet adni, hogy a világba eligazodjunk. Hát dehogy nem, testvér, nem kell nekünk félni és rettegni, hogy mi lesz itt velünk, meg hogy fogunk eltávolodni az Úrtól, meg hogy állod a közé, meg nem tudom. Nem kell ettől félni. Hát ott van velünk az Úr. Félelem. nem a hívőknek a jellemvonása. Ne féljetek, bízzatok az Úrban. Jézus ott járkált, kik között járkált? Hát a bűnösök között, nem? A világban. Mindig ezt mondták neki, hogy nem akar elkülönülni. Leül ezekkel a puccanőkkel, meg prostitút, meg vámszedők, meg árulók, meg hú, ilyen bűnösök, meg olyan bűnösök. És ott ül velük, és velük együtt eszik. Horribile dictu, velük együtt eszik, közösséget vállal velük. Jézust elsodorta ez az Istentől. Hát azért volt ott köztük, hogy evangelizálja őket, hogy hirdesse nekik azt, hogy jöjjetek, higgyetek bennem, lépjetek be ti is az Isten országába. Hát Jézus nem ment ki a pusztába, hogy állt föl egy oszlop tetejére, mint oszlopos Simeon, hogy én most az Úrral vagyok. Nem alapított szerzetes rendet, hogy menjetek ki a pusztába, zárkózzatok be jó vastag falak közé, aztán ott gyűjtsétek az érdemeket a hitetlen világnak. Nem alapított apáca zárdát, hogy vonuljatok apácaként valahova, hogy ott benti imádkozzatok egész nap, meg könyörögjetek, meg áldozzatok, meg nem tudom, mit csináljatok. A hitetlen világ érdekébe gyűjtsétek az érdemeket, hogy az Isten rajtuk könyörüljön. Nem alapított se ilyet, se olyat. És nem mondta, hogy menjünk ki a pusztába, és legyünk magányos szerzetesek, és remeték valahova bebújva egy Visegrád fölötti barlangba. Hanem azt mondta, hogy menjetek ki a világba, és éljetek ott rólam bizonyságot téve, csináljátok azt a hivatást, lelkészi, orvosi, földművesi, zenészi, azt a hivatást, amire képesítettelek benneteket, forgassátok azt a nyomorult talentumot, amit kaptatok, a világba forgassátok, dolgozzatok vele, és ne tétlenkedjetek, és ne lustálkodjatok. Az én dicsőségemért harcoljatok. A harmadik veszély, testvérek, amire nagyon oda kell figyelnünk, ez pedig a kijavítás, így neveztem itt, kijavítás. Amikor is, ezen azt értem, amikor is a hívő nép hozzáfog ahhoz, hogy ezt a gonosz világot Isten országává változtassa. Erővel is, ugye, mondják, tiszteletes úr, nem akarok már enni, már nem akarok enni a vendégségbe, erővel is, tiszteletes úr, mondja a kedves házigazda, már erővel is nyomjam le ugye az ételt. Hát jön a hívők, emberek közösség, jön az egyház, és akkor erővel is rákényszerítjük az embereket, a hitetlen világot, az Isten dolgaira, a hitre, erővel is. Majd mi megcsináljuk itt az Isten országát. Összeszorítjuk a fogunkat. Majd mi krisztianizáljuk a világot. Tűzzel, vassa, kényszerrel. Ha meg nem térsz, nem kapsz munkát ebbe a hivatalba. Ha nem leszel, nem tudom micsoda, el nem mész hetente háromszor a templomba, itt ugyan te nem fogsz érvényesülni. És így tovább, és így. Ha meg nem kereszteled azt a nyomorú gyereket, kirúgjuk az iskolából. Ez mostani sztori már. Egyházi iskola. Erővel is. Testvérek, sajnos meg kell mondjuk, a római katolikus egyház egész léte során erre törekedett. Nagyon tiszteletre méltó erőfeszítés egyébként, hogy a világot így keresztjénné tegyük, vagyis, bocsánat, keresztényé tegyék. Tiszteletre méltó erőfeszítés, de nem ez szülte az inkvizíciót, meg egyebeket? Kell ez? Kell az, hogy most előjön egy protestáns valaki Amerikába, és azt mondja, halál büntetést a homoszexuálisokra. Ezek a piszok csirkefogók. Nem megvan írva a Bibliába? Halálra járjuk. És ez dumálja orba szájba. Ettől most mi lesz? Ettől a világ jobb lesz, hogyha most bíróság elé állítanak Amerikában minden homoszexualitást, és kiírtják őket? Ettől most keresztény lesz Amerika? Megpróbálták az anabaptisták annak idején, a reformáció idején, Münsterben, a münsteri rajongók, megpróbálták az Isten országát fölépíteni. Bezárták az ajtókat, a kapukat, mindent, itt most az Isten országa van. Akinek nem tetszik, felkoncolták. Szörnyű, testvérek. Lehetne sorolni ezeket a dolgokat, Érti az ember ezt a vágyat, mert szeretne egy hívő ember, hogy már minél előbb a mennybe legyünk, ugye, aztán hát csináljuk meg akkor itt a földön, gyorsan, emberi erőkkel, eszközökkel, erővel, hatalommal. Értjük ezt, mert szeretnénk már ott lenni, de nem lehet főforgatni a dolgokat, amit Isten a világ vége utára ítélt meglenni. Tehát, mert jön az utolsó ítélet, és akkor majd meg lesz az új ég és az új föld, majd megvalósul az Isten. Azt nem lehet most előre rángatni, és az utolsó ítélet meg Jézus visszajövetele előtt megcsinálni. Ez felforgatása volna az üdvrendnek. Persze, nagyon szeretnénk, hogy az emberek hívők legyenek, de nem lehet őket tűzzel, vassal erre rákényszeríteni. Letépjük majd tényleg a testükről is a bőrt, meg a nem tudom mit, hogy hívők legyenek, mert most testvérek, megint van egy irányzat, a úgynevezik dominionizmus, az azt jelenti a latin szó, ugye, hogy uralom. Keresztjének, karizmatikusok arra hívják a keresztjéneket mindenhol a világba, hogy erővel, hogy szerezzék meg a hatalmat a társadalom különböző szintjein, és mint hatalmi pozícióba kerülve, kormányzatba, meg parlamentbe, meg mit tudom én, munkai vezetői pozíciókba kerülve, érvényesítsék az Isten uralmát a világban. Csapjanak az asztalra erősen. Tegyük a világot Isten országára. Testvérek, már nem akarom ezt tovább minősíteni és ragozni sem. Értitek, hogy miről van szó. Nem ezt tette az Úr a mi feladatunká. Nem ezt tette az Úr a feladatunká. Azt tette az Úr a feladatunká, amit Calvin képviselt Genfben. Aki ott állt lelkészként, és azt mondta az embereknek, Isten itt szól hozzánk a Bibliába. És ő szabályozza azt, hogy éljen a gyülekezet, hogy éljen a hívő, hogy éljen a hívő család, hogy éljen a keresztjén munkaadó, és a többi, és a többi. Igyekezzetek, hogy ti, akik hívők vagytok, e szerint éljetek. E szerint cselekedjetek. Ha valaki olyan hatalmi pozícióba kerül, hogy emberek bízatnak rá, hogy vezetnie kell egy szervezetet, vagy én nem tudom, kisebb-nagyobb közösséget, törekedjen arra, hogy ott Isten akarata megvalósuljon, de ne tűzzel vassal. Nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Ugye? Kiállunk, képviseljük azt, hogy a homoszexualitás bűn, de van rá bűnbocsánat, van tőle szabadulás, van egy másik élet, és nem akarunk senkit se kivégeztetni azért, mert homoszexuális. Ha valaki hitetlenül akar élni, ám éljen hitetlenül, majd meglátja, hogy hova vezet az. De mi hívjuk őt arra, hogy van kegyelem, és válthatsz, és térhetsz az Úr oldalára. Ha valahol látjuk, hogy a gyerekeket az oktatásban meg akarják rontani, mert rájuk akarnak ereszteni egy pszichológiai módszert, a meditáció módszert, akkor kiállunk, és azt mondjuk, hogy nem jó ez a módszer. És figyelmeztetünk mindenkit, hogy ez Isten, nem Isten igéje szerint való ez a módszer. Óvakodjatok tőle. Ne engedjétek, hogy a gyerekeiteket ebbe az irányba bevigyék, és kiszolgáltatottá váljanak mindenféle sötét erőknek. Vigyázzatok, de nem fogunk börtönnel fenyegetőzni, meg kivégzéssel, meg nem tudom én mivel, meg kirúgással, meg nem, hogyha valaki mégis ezt csinálja. De mégis állást foglalunk. Igen, állást kell foglalnunk, képviselnünk kell, hogy Isten szerint milyen a pénznek a rendes kezelése, hogy kell a szegényekhez, vagy az elesett emberekhez viszonyulni. Ott vagyunk, mint egy élő lelkiismeret a társadalomba, és fölhívjuk a figyelmüket az Úrra, de nem hatalmi eszközökkel csapkodjuk az asztalt, meg az emberek hátát egy nagy bottal, hogy legyenek hívők, mert ha nem akkor. Tudjuk azt, hogy egyszer visszajön az Úr ítélni eleveneket és holtakat, és majd teremt egy új világot, és majd ott mindent megvalósít, ami szerinte való, és ami nekünk is nagyon jó lesz. És mi várjuk őt, és várjuk ezt, amit ő hoz. És nem akarjuk itt és most ezt megvalósítani. Ha képviseljük is ennek az országnak az értékrendjét, urát, ha igyekszünk mi magunk is ehhez alkalmazkodni, nem kényszerítjük se a gyerekeinket, se az unokáinkat, se az idejáró gyerekeket, se a nem idejáró gyerekeket, nem kényszerítjük őket az Isten elfogadására, Krisztus elfogadására, hatalmi szóval, testi vagy lelki terrorizmussal. Ez nem a mi utunk. Nos, testvérek, tévedések, tévutak. Igen, várjuk az Urat, de nem mindegy, hogy várjuk. Isten őrizzen minket attól, hogy alkalmazkodjunk a világhoz, és mint a kaméleon bele simuljunk a világba. Isten őrizzen attól is, hogy kimenjünk, az valami kis szerzetes rendet alapítsunk, és akkor teljesen elzárkózzunk a világtól. És attól is őrizzen meg minket az Isten, hogy meg akarjuk valósítani akár csak kicsiben is, akár csak otthon is, vagy a gyülekezetben is, vagy nem tudom hol, az Isten országát. Segítsen minket az Úr ezeket elkerülni, és majd, ha Isten éltet minket, szeretnék még tovább beszélni, hogy pozitíve mi mindent is tehetünk még. Hogyan is várhatjuk még mi az Isten országát? Ezt már egy másik alkalommal. Isten áldjon bennünket, és segítsen bölcsen megtalálni a mi utunkat. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy te el tudsz minket igazítani, hogy mit tegyünk és mit ne tegyünk a rád való várakozás, az új égre és az új földre való várakozás közben. Köszönjük néked, hogy föltárod előttünk ezeket a tévutakat, amik bizony nagyon vonzóak lehetnek a számunkra. Látod, hogy hányszor mi magunk is alkalmazkodunk a környezetünk elvárásaihoz. Látod, hogy hányszor vagyunk pont az ellenkező végletbe, és éppen elzárkózunk mindentől és mindenkitől. És látod azt is, hogy hányszor erőlködünk, hogy valamit érvényesítsünk, amit nem lehet úgy érvényesíteni. Testi erővel, fizikai hatalommal, terrorral. Segíts bennünket, Urunk, hogy megtaláljuk a helyes ösvényünket, és tudjunk téged úgy várni, hogy előtted kedves. Segíts, Urunk, úgy lenni ebben a világban, a mi környezetünkben, hogy rád figyelünk, és téged képviselünk, a te értékeidet, a te erkölcsi értékeidet, a te hitbeli értékeidet, igazságaidat elmondjuk az embereknek. Segíts, hogy szelíden és alázattal hívjuk őket, még akik ellenségesek velünk, őket is hívjuk a te hitedre, a te követésedre, de lemondva minden fegyver, minden erő, minden terror alkalmazásáról. Segíts bennünket, Urunk, hogy tudjunk várni reád, elfogadva, elviselve ennek a világnak a viszonyait, hiszen itt egy istentelen struktúrában kell élnünk hívőként. A te országod tagjaiként egy ellenséges területen kell járnunk, kelnünk. Segíts ezt a feszültséget, ezt a kettősséget elhordoznunk békességgel. És segíts, hogy siettessünk, várva téged, tudjunk imádkozni a te mielőbbi eljöveteledért. Köszönjük néked, hogy tanítasz minket, hogy eligazítasz minket, és kérünk, hogy most légy velünk, gyülekezetünkkel, áld meg karácsonyi készülődésünket. Segíts, Urunk, bennünket, hogy rád figyeljünk, és ne tévesszünk szem elől. Imádkozunk a gyerekeinkért, az unokáinkért, hogy vondd az ő szíveiket is magadhoz. Esedezünk hozzád a társadalmunkért, hogy te látod, mennyire elfordult tőled ez a mai magyar világ is. Könyörülj meg, és hívd fel a figyelmet magadra, és vonzad magadhoz az embereket a te igazságoddal, a te szereteteddel, a te általa nyújtott perspektívával, élettartalommal és életminőséggel. Kérünk, hogy munkálj megtérést a hívő népedben. Hadd imádkozzunk hozzád a betegeinkért, a szenvedőinkért, otthonban, kórházakban. Kérünk, légy közel hozzájuk gyógyító szereteteddel. Köszönjük néked, hogy mindezeket eléd tárhatjuk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten a szokott időben tartjuk gyülekezeti alkalmainkat, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Jelzem, hogy jövő vasárnap délután 16 órától gyülekezeti karácsonyunk lesz, melyre szeretettel hívjuk megint az egész gyülekezetet. Gyerekeink megint egy szép műsorral készülnek, és reméljük, hogy együtt tudjuk majd dicsérni az Urat, karácsonyi gyermeket, illetve hát nagypéntek és húsvét és a világ urát. Tehát jövő vasárnap 16 órakor lesz gyülekezeti karácsonyunk. Hétfőn rákövetkező nap este lesz majd egy bűnbánati alkalmunk, és a karácsony esténken 16 órától lesz istentisztelet, és az ünnep első és második napján pedig a szokott időben 9 órától lesz úrvacsorás istentiszteletünk. Készüljenek a testvérek örömmel és békességgel az ünnepre. Hirdettem még a testvéreknek, hogy az iratmisszióban megtalálhatók a kért könyvek. Ági jelzi, hogy meghozták a könyveket, amiket kértek a testvérek, és további értékes könyv ajánlatunk van, ajándékozásra, de az ünnepek idején való olvasásra is, ezt üzeni a testvéreknek. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedveseim, a záró énekünket énekeljük, a 457. éneket, 457, utána pedig majd a himnuszunkat énekeljük, és azzal zárjuk istentiszteletünket. Tehát a 457. énekünket énekeljük az első versével, és utána pedig a himnuszunkat énekeljük. 457 első versét énekeljük, és nemzeti imádságunkkal zárjuk együttlétünk. Himnuszunkat énekeljük. Áldás békesség!